95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szijjártó Péter éjszakai közlése szerint 7 magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni a közel-keleti térségből egy szlovák mentesítőjárat segítségével. A külgazdaság és külügyminiszter éjjeli Facebook bejegyzése szerint a járat akkor elhagyta Jordánia légterét, és a magyar utasok így kikerültek a közvetlen veszélyzónából. Azt írta, ezután a gép Cipruson landolt, ahol magyar konzulok fogadták az érkezőket, és még ma tovább utaznak Pozsonyba. Teherán azonnali elhagyására szólított fel Donald Trump. Az amerikai elnök a G7 csúcs találkozó kanadai helyszínén beszélt erről. Már korábban tárgyalásokat sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy megállapodás születik a harcok lezárásáról a Közel-Keleten, ami egyelőre nem valósult meg. A rendkívüli helyzet miatt a csúcs találkozó helyszínét is korábban hagyta el. Jogszabálytervezetet készít elő az iráni parlament, hogy az ország kilépjen az atomsarompó egyezményből. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor közölte, Teherán továbbra is ellenőrzi a tömegpusztító fegyverek előállítását. Izraeli támadás végzett az iráni hírszerzés vezetőjével és helyettesével, jelentette be a miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hírszerzési értesüléseket említett, amelyek arról szóltak, Irán nukleáris fegyvert akart adni a jemeni húszitnak, amit ő globális léptékű nukleáris terrorizmusnak nevezett. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 708.300, a nettó 486.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó 9,8, a nettó 9,6, a reál kereset pedig 5,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 564.800 forintot, a nettóé 392.700 forintot ért el, mindkettő 10,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentések hatását, írta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Csamba Sándor azt is közölte, Brüsszel nyomás ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar lakosság kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. A minimálbér emeléshez kapcsolódó a július 1-én elkezdődik egy új, 3 éven át tartó kormányzati program. Ennek lényege, hogy a vállalkozások mentesülhetnek a szocó egy részétől, úgyhogy az előző évi minimálbérhez tartozó, alacsonyabb összegű szociális hozzájárulási adót kell csak megfizetniük, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A program fedezetére a kormány összesen több mint 37 milliárd forintot különít el. Az Európai Bizottság ma bemutatja az orosz energiától való függetlenség első jogalkotási javaslatait, jelentette be az energiaügyekért felelős uniós biztos. De a Jorgensen korábban közölte, a közösség célja, hogy 2027-ig megszüntesse az orosz gáz és olajimportot, valamint fokozatosan kiváltsa az orosz atomenergiát is. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, Magyarország hivatalosan is kezdeményezte, hogy Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók betiltására vonatkozó javaslatát, és készítsen hatástanulmányt a közel-keleti háború következményeiről és a veszély elhárításának módjáról. A kormányfő szerint, ha a háború kiterjed, veszélybe kerülnek az energiaellátási útvonalak, az árak pedig jelentősen emelkednek. Este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a tajkártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására összesen 288 millió forintot költenek el. Megjelent a lakossági távhőpályázat felhívás és elindult a szolgáltatók és termékek regisztrációja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat keretösszege 5 milliárd forint, amelyből akár 200.000 háztartás is részesülhet. 4 milliárd forintos keretösszeggel elindult a Nemzeti Tehetségprogram. A cél, hogy több százezer magyar fiatal segítsenek tanulmányi és szakmai fejlődésükben. Csak nem 8,5 milliárd forintot loptak el az év első 3 hónapjában a magyarok bankszámláiról. Egy év alatt 34 milliárdot vittek el. Az MNB statisztikájából kiderül, 5,8 milliárd forintot átutalásokkal, 2 milliárd 700 milliót pedig kártyás csalásokkal szereztek meg a bűnözők. Erdőtűztomból a görög fővárostól északkeletre, a környező települések lakosait evakuálni kellett. A Reuters hírügynökség szerint mintegy 120 tűzoltó küzd a lángokkal az Aténtól 40 kilométerre található Anosuli falu közelében. Végül az időjárásról. Erősebben felhős körzetek is maradtak, ahol akár eső, zápor is előfordulhat, de délután már ezeken a területeken is többet süt majd a nap. Sokfelé élénk szél fúj. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal arról beszélgetünk, hogyan célszerű megtervezni a gyerekek szünidei elfoglaltságát, miért hat fejlesztően egy táborozás, és azt is megtudhatjuk, miért jó, ha időnként unatkozik a gyerekünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Időről időre előkerül az a dilemma a szülők esetében, hogy hogyan is kössék le a gyerekeket nyáron az ő szabad idejüket. Mikor teszünk jót a gyerekkel, minél több élményt nyújtunk neki, vagy minél színesebb programokat szervezünk, vagy kell azért az unatkozás is?
Nagyon jó a kérdés, és egyből le is ütném itt a tantuszt, hogy nagyon kell az unatkozás. És az a helyzet, hogy a mostani fiataloknak talán pont ez a ez az, ami egy nagy hiány az életükből, ami akadályozza egyébként a fantáziájuk, kreativitásuk fejlődését, hogy a szülők puszta jó akaratból nem hagyják őket eleget unatkozni, mert félnek, hogy akkor nem fogja jól érezni magát otthon, vagy nem lesz eléggé fejlesztve, ugye éneket is szoktam hallani, és nagyon betáblázzák őket, akár még egy otthon töltött hétvégére is, hogy bizony mik azok a fejlesztő játékok, amiket mindenképpen végig kell menni, hogy tartalmasan teljen a hétvége, de hogy felmentsem és megkönnyítsem a szülői szíveket, azt kell mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy unatkozzon egy gyerek.
Mi is az az unatkozás egy gyerek esetében? Tehát mikor már a gyerek unatkozik, akkor szól, hogy én unatkozom. És akkor neki ki kell találni a gondolom én, hogy ő mit tud kezdeni magával.
Igen, ez egyébként temperamentumtól függ, de nagyjából az az idő, ami alatt ez a szó elhangzik, az lehet 5 perctől kezdve 50 is. De igazából az unatkozás az egyfajta tétlenség, amíg ugye a gyerekek nem tudják, hogy éppen nincsen semmilyen ötletük, hogy mit kezdjenek magukkal, illetve elképzelhető az is, hogy ami ötletük volt, az le lett tiltva, mert ugye azért itt erősen szoktam javasolni a szülőknek, hogy a különféle elektronikai eszközök használatát azért a nyári szünetre is korlátozzák, mert ilyenkor nagyon könnyen átbillennek a gyerekek. És hát ugye ez lenne a legkézenfekvőbb, hiszen unalmukban a felnőttek is egyből a telefonjukhoz nyúlnak, de akár várakozási időben is, meg sokszor olyan helyzetben is, amikor esetleg kínos csönd lenne két ember között, egész gyorsan hozzá lehet kapni. Ezt kéne kikerülni azzal, hogy például ugye hagyjuk őket, és ilyenkor, amikor elhangzik ez a szó, és a szülőnek is azért valahol ez egy trigger szó, hiszen azt érzi, megélheti ebben egy kicsit a szülői mi voltában való kis esendőségét, meg megélheti azt is, hogy ő nem elég jó szülő, mert nem nyújtott eleget a gyermekének, de hogy igazából ez nem erről szól, és nagyon fontos, hogy ilyenkor elsősorban, és azt gondolom minden ilyen stressz helyzetben is, akár ez veszekedésnél is igaz, elsősorban azzal kell foglalkozni szülővel, hogy ő magát megnyugtassa. Unatkozik a gyerek, hát rendben van. Tehát először magunknak kell hinni, hogy ez teljesen rendben van, és akkor utána tudjuk hitelesen közvetíteni a gyermek felé, hogy semmi gond. Próbáld meg kitalálni, hogy mivel foglalkoznál szívesen. És hogyha ő nem, azt mondja, hogy nem tudja, akkor azt kell mondani, hogy gondolkozzon rajta. Tehát, hogy ez nagyon klisésnek hangzik, meg hát miért is kéne erről beszélni, de mégis azt tapasztalom, hogy tényleg nagyon gyakori probléma ez, akár már óvodáskorban, meg hát bölcsődéskorban nyilván ugye sokáig nem tudja lekötni magát egy kisgyermek, de akkor is nagyon fontos, hogy azok a 10-20 percek, amikor tényleg egy-egy játék megfogja az ő figyelmüket, vagy akár 5. Most mondok, tényleg nagyon temperamentumtól függő, tehát hogy lehet, hogy valaki most a 20 percre felkapta, hogy úristen, de én már láttam bölcsödést 20 percig magában játszani, megláttam olyat is, aki 2 percig se bírta, de hogy azokat a kis időket hagyni kell nekik is, és nyilván ugye ez életkortól függően egyre nagyobb időt tartom, és én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet végignézni akár egy ilyen, mert ugye ilyenkor a gyerekek azért látványosan tudnak szenvedni, és nyújtózkodnak, és ásítanak, és járkálnak, jobb és esetben. A hűtőben nézegetnek, és puffognak, hogy egészen nyugodtan ezt úgy végig lehet nézni, esetleg, hogyha már nem bírják, akkor alternatívákat lehet kínálni, ebben az a jó, hogy általában ezek nem szoktak megfelelni a gyerekeknek, és akkor előbb-utóbb rá fogja vinni őket a kényszer, és ez nagyon fontos. Hogy önállóan feltalálják magukat. Tehát, hogy ugyancsak ez a kategória a bámulok ki a fejemből, amitől ugye a szülők néha megérnek, hogy úristen, bambul a gyerek. És hogy ugye nagyköltők is mondták, hogy álmodozás az élet megrontója, de hogy azért ez igazából abban az esetben igaz, hogyha az álmodozás ugye elveszi a tényleges tevékenységnek is az idejét, de alapvetően nagyon fontos, ugyancsak a bambulás, az álmodozás, ezek ilyenkor az agy megpihen, olyan, mintha ilyen kisebb mini alvások lennének, és ezt, hogyha a szülők relaxációként fogják fel, és nem pedig tétlenségként, akkor máshogy tudnak erre tekinteni. És higgyék el, hogy sokkal eredményesebb az, aki időnközönként hagyja magát bambulni, és nem a számítógépre vagy a telefonra, hanem a semmibe, szó szerint, mint az, akinek ugye ezek az időszakok nincsenek meg, és nem tud felfrissülni az agyműködés.
Óvodás korban azt hiszem más egy kicsit ez a nyári szünet kérdése, hiszen ott jóval kevesebb szünidőt kell megoldani a szülőnek, de talán egy kicsit nehezebb is ilyen szempontból, hiszen már a szabadidős tevékenységek is, hogy elengedjük-e táborba, mondjuk nagyon kevés az olyan tábor, ahol mondjuk ilyen kicsi gyerekeket fogadnak. Hogyan tudjuk megoldani mi ezt az időszakot?
Hát alapvetően pont tavaly beszélgettünk itt a rádióban erről, hogy az ügyeletbe menjenek-e vagy sem, ugye, hogy ügyelet, és akkor ugye azért hű lennék az akkori önmagamhoz, hogy ez nem annyira szerencsés, tehát hogy az ügyeleti időt nyilván, hogyha tudják, akkor érdemes csökkenteni, ugye ez az ügyelet az azt jelenti, hogy más óvodákban töltik az időt, és hogy otthon mit lehet csinálni, hát én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messzire menő gondolatokat szülni ilyenkor, hanem egész egyszerűen, hogyha a szülő is szabadságon van, akkor az ő tevékenységeibe be kell vonni a gyermeket, főzzenek együtt, menjenek el együtt bevásárolni. Nyilván egy kicsit ilyenkor lassabbak, de talán pont erre való a szabadság, hogy a szülők se rohanjanak, és lehet, hogy egy leves, ami fél óra elkészül, az másfél óra lesz a végére, vagy egy óra, de rá érdemes rászenni az időt, és a gyereknek higgyék el, hogy ez sokkal nagyobb ajándék, mint ha mondjuk esetleg vesznek valami színes csörgős játékot, vagy valami nagyon nagy újdonságot, amivel azt gondolják, hogy majd magában szépen eljátszik a gyerek. Sokkal többet jelent neki ez az együtt töltött idő, amikor a szülő gyakorlatilag beavatja egy kicsit a saját életébe, és ez tényleg egy olyan fajta tanítás, megtanulás, amit egy életre magával hordoz a gyermek.
Az, hogy őket bevonjuk ilyenkor ezekbe a tevékenységekbe, is tűnhet unalmasnak, és ugye pont itt szoktunk átesni talán a ló túlsó oldalára, hogy nagyon sok élményt szeretnénk nekik nyújtani ebben az időszakban, ami rendelkezésre áll. Van ebben egy egészséges határ?
Azt gondolom, hogy igen, megint csak függ a gyermek temperamentumától, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ingerkereső gyermekek, akik ugye nagyon fogékonyak a környezeti ingerekre, és folyton mennek az újdonságok után, még ő nekik sincsen arra szükségük, hogy folyamatosan programokat csináljanak. Ezt a szót, hogy programozni, amit régen még egész más jelentett, de most a szülők nyelvezetében azt jelenti, hogy mindig viszik valamilyen eseményre, programra a gyerekeket. Ezt már a hétvégén, tehát az évközbeni hétvégéken eltöltött időkre, és nagyon sok szülőtől hallom, hogy hétvégén mindig programozunk, és olyan büszkén mondják, hogy hát ők azért tényleg mindent megtesznek, de nem is lelombozni akarom őket, vagy a büszkeségüket elvenni, de hogy erre nincs szükség. Tehát, hogy ez nagyon sok a gyerekek, ugye az intézményben is legyen az akár óvoda, iskola, bölcsőde, nagyon erősen túlingerelődnek. Rengeteg gyerek van ott, nagyon sok minden éri őket, ugye van, aki sír is, van, aki veszekszik is, tehát, hogy éppenséggel jól esik nekik néha csak a csöndben ülni otthon, még akkor is, ha ez nem úgy tűnik, és tényleg nem érdemes a szülőknek a pénztárcát és energiát meghaladó programokba vágni a fejszélyüket. Nehéz ebben most egy ilyen matematikai határt kijelölni, de én azt gondolom, hogyha ha valaki nagyon rá van szorulva ezekre, akkor azt gondolom, hogy két hetente elmennek valahová, az is bőven elég. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogyha valakinek esetleg anyagilag ez nem megoldható, sokkal jobb a gyereknek, ha nem azt érzi, hogy egzisztenciálisan szorong a szülő, mert hogy fogja kifizetni az ötödik koncertet, meg játszóházat, meg nem tudom mit, hanem nyugodtan otthon játszanak együtt. Tehát, hogy igazából nehéz ebben tényleg határt szabni, de én azt gondolom, hogy minél kevesebb inger, és minél több természetes inger.
Tehát akkor bátran vigyük a gyerekeket a természetbe. És hát egyébként ugye az iskolásokra is igaz lehet mindez. Ott talán egy kicsit a képernyőidő, amit már említettél, az lehet ilyen sarkalatos pont. És nyilván nem megyünk messzire, mert már az óvodáskorban is megjelenik az, hogy a képernyőidő ott van. És most nem csak a mesére gondolok, amit a tévében néznek, hanem hogy tényleg megkapják ezt az okos készüléket. Ott az iskoláskorban hogyan lehet érdemben akadályozni az ő képernyőidejüket?
Hát van ennek egy ilyen nagyon egészen nyers, erőteljes, józan paraszti vonala, hogy nem kell odaadni a gyermeknek, illetve van saját készülék, hogy azt is el lehet venni, de nyilván nem ennyire durván gondolom, hanem én azt gondolom, hogy először is érdemes odafigyelni a napirendre, és hogy a napirendi pontokban hogy jelenik meg a képernyőzés, mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan kell a gyermek. Ugye a gyakori probléma az, hogy már telefonnal ébredünk, akár felnőttek, akár gyermekek, ami már egyébként arra hangolja, tehát kap egy dopamin löketet a szervezet, ami aztán ugye hirtelen eltűnik, mikor ez bezárul ez a készülék, és már arra hangolja előre az embert, hogy kevésbé legyen produktív, sőt a sok képernyőzés akár egy ilyen már-már egy depresszív állapotot is létrehozhat, amikor sokkal kevésbé aktív az ember, sokkal kevésbé érzi azt, hogy ő most képes bizonyos dolgok létrehozására, illetve egész egyszerűen a munkakedve csökken, meg úgy az életkedve is, tehát hogy ezért gondolnám, hogy ha képernyőzik is a gyermek, akkor erre érdemes odafigyelni, hogy egyrészt ne aludjon a készülék mellett, mert akkor bármikor, mikor megébred hozzányúlhat, ami ugyancsak ugye károsítja az alvás minőséget, illetve ha már felébred, akkor ne nyúljon egyből hozzá, tehát hogyha nincs ott, akkor egész egyszerűen nem olyan nehéz, vagy nehezebb elérni. És legyen, én azt gondolom, hogy egy kisiskolás gyermek számára már lehetnek ilyen apró feladatok is nyárra, és nagyon bagatell dolgokra gondolok. Mosogass el a tányérját, vagy vigye ki a szemetet a kukába, és először ezeket várjuk el, meg először tényleg figyeljünk oda, hogy táplálkozzon, mozogjon egy kicsit, ha más nem, csak hogy egy könnyű sétát tesz a ház körül, hogyha most panelről beszélünk, és utána kapjon egy képernyőt, és az is azért nem tudok ennek reklámot sem, minél kevesebb annál jobb. Tehát, hogy ez egyértelmű. Nyilván vannak napok, amikor ez egy kicsit megbillen, de azért arra érdemes odafigyelni, hogy minél kevesebb szer történjen ilyesmi.
Ez az időszak jó lehet mondjuk arra is, hogy akár egy komolyabb feladattal bízzuk meg a gyereket, akár ez a menj le a boltba és vásárolj valamit, és ez már talán egy kicsit a pénzügyi tudatosság felé fordulás kérdése is lehet, de hogy már hány éves kortól lehet mondjuk ezt elkezdeni?
Nagyon jó ez a kérdés, és szerintem jó ötletet is adtál a szülőknek, ugyanis igen, vannak azok a gyerekek, akik mondjuk már egy ilyen 9-10-11 éves korban vannak, megint csak mondom temperamentumfüggés, tehát hogyha retteg a gyermek, akkor nyilván erőszakkal ne vegyük ilyesmire rá, de én azt gondolom, hogy 10 éves kor körül már azért a gyerekekben önmagukban is megérik ez az önállósodás, a további önállósodás felé a vágy, és pont a nyár az az időszak, amikor ezt lehet gyakorolni. Mert az idő elérhető, nem kell a munkában izgulni, hogy úristen, a gyerek vajon végig tudja ezt vinni. Sőt, ha esetleg az első köröket teszi meg egyedül a gyermek, akkor a izgulósabb szülőknek még egy távolból lehet követni is akár, és akkor megnézni, hogy oké, minden rendben van, és akkor a következő alkalommal már nyilván ugye tényleg elengedheti egyedül. Lehet gyakorolni azt, hogy az időbeosztást, hogy találkoznak egy baráttal mondjuk a közeli játszótéren, és akkor azt mondom, hogy 2 órára engedlek el. Van egy karórád, vagy ott van a telefonod, teszem azt, és akkor megmondom azt, hogy mondjuk 16 órára legyél itthon, és akkor ezáltal ő is tudja ugye ezt, hogy tehát eddig ugye, amíg otthon volt, vagy csak a szülővel ment együtt, addig az idői kereteket abszolút a szülő jelölte ki. De amikor saját magának kell az idejét szabályozni, az ugye megint egy új feladat, és nyilván az első időszakban azért kisebb csúszásokra legyünk felkészülve, és azért kezeljük ezt hát finoman és megértéssel, azt kell, hogy mondjam, mert hogy egy ilyen 10-15 perces csúszások nyilván beleférnek, illetve az sem mindegy, hogy ez szándékos vagy véletlen észbekapásnak az eredménye. Illetve amit mondasz, valóban kaphatnak nagyobb feladatot, ami nem új nagyobb feladat, hogy most akkor ilyen hamupipőkeszerűen itt álljunk neki, és takarítassuk végig a házat vele, hanem egy olyan az ő életében nagy volumenű dolog, hogy először elmegy vásárolni a boltba, vagy először elmegy fagyizni, vagy először viszi el a kis tesót, mondjuk, hogyha van kis tesó. Tehát, hogy amit eddig ugye már latolgattak, de még nem mertek, ez a nyári időszak, ez kifejezetten tökéletes erre.
A táborok kérdésköréről nem beszéltünk még, szerintem nagyon nagy a választék itt Eger és környékén is, és talán az országban is. Mi az a, ugye erre is majd gondolom a temperamentum függő lesz ez a dolog, hogy milyen tábort válaszunk a gyereknek, de hogy itt vannak napközi és ott alvós táborok, nyilván az életkor szerint meghatározott. Mennyire kell a tábor maga egy gyereknek?
A tábor szerintem az remek élmény egyébként, nagyon jól össze tudnak kovácsolni a közösségek, illetve az egy hosszabb időszak, ahol mégis felnőtt felügyelete mellett, de önállóan kell szociálisan és egyéb téren is feltalálnia magát a gyermekeknek. Úgyhogy nagyon tudom támogatni, nyilván ebben is van azért egy olyan mennyiség, amit, tehát hogyha már érezzük, hogy túlterhelődött a gyermek, akkor az sok, én szerintem 2-3 tábor bőven elég. Én találkoztam a gyerekekkel, akik 7 táborban voltak nyáron, és azért láttam rajtuk, hogy a végén már egy kicsit megviselte őket, annak ellenére, hogy jól érezték magukat, de hogy nem lehet elárasztani őket azért ennyi ingerrel. És hát nyilván attól függ valóban a temperament, de ezt már nem is ismétlem el nagyon, de attól is, hogy mik az életkörülmények. Tehát, hogy ha ottalvos táborba szeretnénk mondjuk küldeni a gyermeket, akkor meg kell vizsgálni, hogy aludt-e már ő ott valaha, valahol. Tehát, mert ha még soha, akkor nem érdemes rögtön egy héttel idegenek között kezdeni. Ez szerintem azért nagyjából minden szülő gondolja, de biztos elmondom. Ha viszont már ez bekövetkezett, akkor akár már, egyébként erre nagyon változó a gyakorlat. Budapesten ismerek egy óvodát, ahol már a kis csoportosokat is elviszik egy hetes táborba, szülő nélkül.
Ez újdonságként hat.
Igen, nekem ez egy kicsit, meg kell mondjam, hogy erőteljes, de általában nagyon sikeresek ezek a táborok, tehát nem is akarok ezzel vitatkozni. De egy másodikos, harmadikos gyermek, ha már ő erre fogékony, akkor meg lehet próbálni. Az nagyon fontos viszont, hogy előfordulhat, hogy jön a telefon táborban, hogy nem érzem jól magam, gyertek értem azonnal, ott azért érdemes egy kis időt hagyni. Tehát nyilván a gyermek bizalmát nem szeretnénk elveszíteni, de azt is tudjuk, hogy mindenki meginog néha, és mindannyian érezzük azt, hogy úristen, mit keresünk itt, haza szeretnénk menni. Tehát hagyjunk neki egy kis időt, hogy mégis megszokja, mert azért fontos, hogy ilyenkor ugye, mint mondtam, szociális készségek is fejlődnek, tehát az, hogy ő hogyan kezel egy kudarcot, egy akadályt, hogyan gyűr le, az megint csak a táborokban sokat fejlődhet.
Hogyan tudjuk még lefoglalni a gyereket a nyár folyamán? Most nagyon sok mindent áttekintettünk. Kell egyébként erőltetni ezt a foglaljam le a gyereket?
Abszolút nem. Én amit még mindenképp elmondanék, hogy ilyenkor nyárra érdemes, hogyha tényleg szeretnénk valamit közösen csinálni, ami szerintem fontos, érdemes esetleg egy nagyobb projektet kijelölni. Főleg, hogyha, mert ugye sokat beszéltünk az óvisokról, és akkor most a nagyobb életkorokra gondolok, akár 10 fölött, hogy akár egy apuka és a fia közösen építsenek egy kerti padot, most mondtam, egy ilyen légből kapott dolgot, vagy egy hajót botokból, vagy valami, ami nem egy órás program, hanem minden nap egy picit visszatérhetünk hozzá. Ugyanis ez a segíti nekik a késleltetésüket is, ki tudják várni, segíti azt, hogy összefüggésekben lássák a dolgokat, lássák az okokozati következményeket, hogyha én most ma foglalkozom vele fél órát, akkor hamarabb kész lesz, hogyha egyik nap elhanyagolom, akkor jobb, nyilván várni kell rá. Illetve hát a közösen töltött idő az nyilván a szülő-gyermek kapcsolatra is nagyon jó hatással van. És akkor egy kicsit kanyarodjunk a gyermekkor vége felé, az ilyen hát 16-17-18 évesek. Itt azért már nyilván a szülő szerintem joggal is érezheti, hogy na ez már nem annyira az ő feladata, hogy lekösse őket. Viszont ez az életkor, amikor ugye szóba jöhet az, hogy nyáron diákmunkát végezzen a gyermek. Sokszor ugye ezt az 50 órás, ami az érettségéhez szükséges 50 órás munkát ilyenkor töltik le a gyerekek, és ez szerintem egy nagyon praktikus gondolat, hiszen legalább ugye nem fárasztja le őket az iskola, de hogyha ez megvan, akkor akár pénzkereső diákmunkát is én nagyon jó szívvel tudom javasolni, mert szerintem az, hogy hogyan bánjon a pénzzel, hogy a felelősség érzetét gyakorol, és tovább fejlesz-e egy ilyen diákmunka, nagyon sokat segíthet ebben, az idejét beossza. És ugye hát erre azért érdemes odafigyelni, nyilván van olyan gyermek, aki esetleg saját maga is nagyon szeretné, hogy akár egész nyáron dolgozzon, de azért érdemes odafigyelni, hogy legalább egy hónapot adjunk neki a pihenésre is. Tehát, hogy azért 2,5 hónap a nyár körülbelül, És azért abból ne mind az összes hetet dolgozza végig, hogy azért ő is tudjon töltődni és készülni új erőkkel.
Érdemes mondjuk ezt egy kicsit jobban erőltetni, hogy kipróbálja a diák munkát?
Nagyon jó kérdés, mert hogy azért nyilván ennek a kornak az a szépsége, hogy már a szülő valamikkel se tud beleszólni, hogy mit csinál a gyermek, most nyilván az értelemszerű korlátokon kívül. Én azt gondolom, hogy lehet buzdítani, igen. Főleg, hogyha a szülőnek van saját tapasztalata, akkor azokról mesélni, vagy azt mondani, hogy rendben, akkor csak legyen egy rövid időszak, vagy esetleg barátokhoz beprotezsálni most egy picit, akkor menjen el egy napra segíteni valakinek a vállalkozásába, hogyha ez megoldható, lehet az akármi, tehát hogy piacon árulja a gyümölcsöt, vagy takarít valahol, vagy csak tényleg így egymás között megbeszélni, hogy akkor kis házvezetőnőséget, vagy kertészséget gyakorol ismerős családoknál, az is nagyon jó. Tehát, hogy nem muszáj egyből a sűrűjébe belelőkni őket, de érdemes, igen, tehát egy nagyon picit szerintem úgy finoman, de érdemes forszírozni.
Eszter, nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és kellemes nyarat kívánunk.
Köszönöm én is a meghívást, és szintén kellemes nyarat kívánok a hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa homíliája a sportjubileumán Szentháromság vasárnapján. A szeretet mindennapi edzése visz közelebb a győzelemhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. A sport a béke építésének egy nagyszerű módja. Leó pápa videó üzenete a chicagói fiatalokhoz: legyetek a reménység világító tornyai. Leó pápa homíliája a sportjubileumán. A szeretet mindennapi edzése visz közelebb a győzelemhez. Szentháromság vasárnapján Leó pápa a Szent Péter Bazilikában szentmisét mutatott be a sportjubileuma alkalmából. Homíliájában a sport közösségi jellegére, egymás közelségére és a kudarc elsajátításának művészetére emlékeztetett, külön kiemelve a sportoló pápa Szent II. János Pál gondolatait: a sport az élet öröme, játék, ünneplés, és mint ilyet értékelni kell, hogy visszanyerje azt a képességet, amely baráti kötelékeket kovácsol, párbeszédre és nyitottságra ösztönöz. Az első olvasmányban hallottuk: így szól Isten bölcsessége.
Così parla la sapienza di Dio.
Alkotó munkája kezdetén teremtett az Úr engem, ős időktől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Ott voltam mellette, mint kedvence. Napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszaloztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Idézett Leó pápa beszéde kezdetén a példabeszédek könyvéből. Szent Ágoston számára a Szent Háromság és a bölcsesség szorosan összekapcsolódik. Az isteni bölcsesség a Szent Háromságban nyilatkozik meg, és a bölcsesség mindig az igazsághoz vezet bennünket, kezdte homiliáját Leó pápa. A Szent Háromság ünnepét tartjuk ma, miközben a sport jubileumát éljük.
Stiamo vivendo le giornate del giubileo dello sport.
A Szent Háromság sport kettős név nem éppen közhasználatú, mégsem helytelen a párosítás. Valójában minden jó emberi tevékenység magában hordozza Isten szépségének visszatükröződését, és a sport minden bizonnyal ezek közé tartozik. Emellett Isten nem statikus, nem zárkozik be önmagába. Ő közösség, élő kapcsolat az Atya, a Fiú és a Szentlélek között, amely nyitott a világ és az emberiség felé. A teológia ezt a valóságot perikorézisnek, azaz körtáncnak, a kölcsönös szeretet táncának nevezi. Ebből az isteni dinamizmusból fakad az élet. Olyan Isten teremtett minket, aki örül és örvendezik, hogy teremtményeinek létet ad, aki játszik, ahogy az első olvasmány emlékeztet bennünket. Egyes egyházatják még bátran beszéltek Deus Ludensről, játszó Istenről. Ezért segíthet a sport a Szent Háromság Istennel való találkozásban, mert az énnek a másik felé való mozgását követeli meg, amely mozgás természetesen külső, de egyben is mindenek előtt belső is. Enélkül a sport az önzés meddő versenyére redukálódna.
Si riduce a una sterile competizione di egoismi,
hangsúlyozta Leó pápa. Gondoljunk csak egy kifejezésre, amelyet az olasz szurkolók gyakran használnak a sportolók versenyzés közbeni buzdítására mondván, dáj, dáj, gyerünk! Lehet, hogy nem gondolunk rá, de ez a dáj az adni ige felszólító módja. Ez elgondolkodhat bennünket, nem csupán arról van szó, hogy fizikai teljesítményt nyújtunk, netán rendkívüli teljesítményt, hanem arról, hogy önmagunkat adjuk, azáltal, hogy játszunk. Arról van szó, hogy önmagunkat adjuk másokért. A saját fejlődésünkért, a szurkolókért, a szeretteinkért, az edzőkért, a munkatársakért, a közönségét, sőt az ellenfelekért is, és ha valaki valóban sportoló, akkor ez az eredményen túl is érvényes. Szent II. János Pál, aki, mint tudjuk, sportember volt, így beszélt erről a sportolók 1984-es jubileumán. A sport az élet öröme, játék, ünneplés, és mint ilyet értékelni kell, azáltal, hogy visszanyeri ingyenességét, azt a képességet, hogy baráti kötelékeket kovácsol, párbeszédre és egymás iránti nyitottságra ösztönöz, a termelés és fogyasztás kemény törvényei és az élet minden más, tisztán haszonelvű és hedonista értelmezése fölött. Leó pápa ennek figyelembevételével három olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amelyek a sportot az emberi és keresztény nevelés értékes eszközévé teszik napjainkban. Először is, egy olyan társadalomban, amelyet a magány jellemez, amelyben az elkeseredett individualizmus a súlypontot a miről, az énre helyezte át, és végül figyelmen kívül hagyta másikat, a sport, különösen is a csapatsport megtanít az együttműködés, az együttjárás, a megosztás értékére, amely, mint mondtuk, Isten életének középpontjában áll. Így válhat a sport az újrakezdés és a találkozás fontos eszközévé, a népek között, a közösségekben, az iskolai és munkahelyi környezetben, a családokban.
Nelle famiglie.
Másodszor. Amíg egy mindinkább digitális társadalomban, ahol a technológiák, miközben a távol lévő embereket összekapcsolják, ugyanakkor eltávolítják a közeli embereket, addig a sport értékeli az együttlét konkrétságát, a test, a tér, az erőfeszítés, a valós idő érzését. így a virtuális világokba való menekülés kísértésével szemben segít fenntartani az egészséges kapcsolatot a természettel és a konkrét élettel, ahol csak a szeretet gyakorolható. Harmadszor, egy olyan versengő társadalomban, ahol úgy tűnik, csak az erősek és a sikeresek érdemlik meg az életet, a sport a vereség művészetével megtanít minket veszíteni, miközben szembesít minket állapotunk egyik legmélyebb igazságával, törékenységünkkel, korlátozottságunkkal és tökéletlenségeinkkel. Ez azért fontos, mert ennek a törékenységnek a megtapasztalásából fakad a remény. Olyan sportoló, aki soha nem hibázik, aki soha nem veszít, nincs. A bajnokok nem tévedhetetlen gépek, hanem olyan férfiak és nők, akik még ha el is esnek, megtalálják a bátorságot, hogy felálljanak. Emlékezzünk ezzel kapcsolatban ismét Szent II. János Pál szabaira, aki azt mondta, hogy Jézus Isten igazi atlétája volt.
Che Gesù è il vero atleta di Dio.
Mert nem erővel, hanem a szeretet hűségével hódította meg a világot. Nem véletlen, hogy korunk számos szentjének életében a sport jelentős szerepet játszott, mind személyes gyakorlatként, mind pedig az evangelizáció módjaként. Gondoljunk Boldog Pier Giorgio Frassatira, a sportolók védőszentjére, akit szeptember 7-én szenté avatnak. Egyszerű és ragyogó élete arra emlékeztet bennünket, hogy miként senki sem születik bajnoknak, úgy senki sem születik szentnek. A szeretet mindennapi edzése az, ami közelebb visz a végső győzelemhez, és képessé tesz bennünket arra, hogy egy új világ építésén munkálkodjunk. Ezt Szent VI. Pál is megerősítette 20 évvel a II. Világháború befejezése után, amikor egy katolikus sportegyesület tagjait arra emlékeztette, hogy a sport mennyire hozzájárult a béke és a remény helyreállításához a háború következménye által megtépázott társadalomban. Egy új társadalom kialakítására irányulnak az önök erőfeszítései, annak tudatában, hogy a sport az általa támogatott egészséges formáló elemekben nagyon hasznos eszköze lehet az emberi személy lelki felemelkedésének, amely egy rendezett, derűs, építő társadalom első és elengedhetetlen feltétele. Kedves sportolók, az egyház nagyszerű küldetés bíz rátok, hogy tevékenységetekben a Szent Háromság Isten szeretetének tükörképe legyetek,
riflesso dell'amore di Dio Trinità.
Magatok és testvéreitek javára. Vegyetek részt ebben a küldetésben lelkesedéssel, úgy, mint sportolók, edzők, klubok, csoportok, és úgy is, mint családok. Ferenc pápa szívesen mutatott Máriára az evangéliumban, mint aki aktív, mozgásban van, sőt, aki siet és fut. Készen arra, miként az anyák teszik, hogy Isten jelére elinduljon, hogy gyermekei segítségére siessen. Kérjük őt, hogy kísérje munkánkat és lendületünket, hogy azokat mindig a legjobbra irányítsa, egészen a legnagyobb győzelemig, az örökké valóságig,
quella dell'eternità,
a végtelen mezőig, ahol a játéknak már nem lesz vége, és az öröm teljes lesz. Zárta homíliáját Leó pápa a sportolók jubileumán bemutatott szentmisén. Leó pápa úrangyala imája. A sport a béke építésének egyik módja. A sportolóknak a Szent Péter Bazilikában tartott jubileumi szentmiséje után Leó pápa téren körüljárva köszöntötte a híveket, majd a bazilika erőterében tartotta meg az úrangyala imát. Beszédében leszögezte, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvériség kultúráját gyarapítja. Arra kérte a pápa sportolókat, hogy tudatosan gyakorolják ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. Éppen most fejeztük be a sport jubileumának szentmiséjét,
per il giubileo dello sport.
És örömmel köszöntök mindenkit, minden korosztályt és mindenféle háttérre rendelkező sportolót, kezdte Leó pápa. arra buzdítalak benneteket, hogy a sporttevékenységet még versenyszinten is mindig az ingyenesség szellemében, a szó nemes értelmében vett játékos szellemben éljétek meg, mert a játékban és az egészséges örömben az emberi személy hasonlít teremtőjére. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a sport a béke építésének egyik módja, mert a tisztelet és a méltányosság iskolája, amely a találkozás és a testvérség kultúráját gyarapítja. Arra bátorítalak benneteket, hogy tudatosan gyakoroljátok ezt a stílust, szembeszállva az erőszak és az elnyomás minden formájával. A mai világnak nagy szüksége van erre. Sok fegyveres konfliktus van. Myanmarban a tűzszünet ellenére a harcok folytatódnak, és a polgári infrastruktúrában is károkat okoznak. Felszólítom az összes felet, hogy lépjenek a párbeszéd útjára,
Strada del dialogo inclusivo,
amely az egyetlen olyan út, amely békés és stabil megoldáshoz vezethet. Június 13-áról 14-ére virraló éjjel a nigériai Benue államban Guma helyi közigazgatási területén fekvő Jelvata településen szörnyű mészárlás történt, amelyben mintegy 200 ember töltek meg különös kegyetlenséggel, akinek többsége a helyi katolikus misszió által befogadott belső menekült volt. Imádkozom, hogy a biztonság, az igazságosság és a béke uralkodjon Nigériában, ebben a szeretett országban, amelyet az erőszak különböző formái annyira sújtanak. És különösen imádkozom Benue állam vidéki keresztény közösségeiért, akik állandóan az erőszak áldozatai. Gondolok a szudáni köztársaságra is, amelyet több mint 2 éve pusztít az erőszak. Szomorú hírt kaptam Liuk Jumu El-Fasher plébánusának haláláról, aki egy robbantás áldozata lett. Miközben imádkozom érte és az összes áldozatért, úgyból felhívom a harcoló feleket, hogy hagyják abba, védjék meg a civileket, és kezdjenek párbeszédet a békért. Sürgetem a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit, hogy legalább az alapvető segítséget nyújtsa a súlyos humanitárius válság által súlyosan érintett lakosságnak. Továbbra is imádkozunk a közel-kelet, Ukrajna és az egész világ békéért, kérte a Szentatya. Ma délután a farokon kívüli Szent Pál bazilikában boldoga avatja Floribert Bvana Tsui, fiatal kongói vértanút. 26 éves korában ölték meg, mert keresztényként szembeszállt az igazságtalansággal, és megvédte a kicsiket és a szegényeket. Tanúságtétele adjon bátorságot és reményt a Kongói Demokratikus Köztársaság és egész Afrika fiataljainak. Boldog vasárnapot mindenkinek, nektek fiataloknak pedig azt mondom, várom, hogy másfél hónap múlva találkozzunk a jubileumi ifjúsági találkozón.
La Vergine Maria, Regina della Pace.
Szűz Mária béke királynője, járjon közben értünk. Leó pápa videó üzenete a chicagói fiatalokhoz. Legyetek a reménység világító tornyai. A chicagói érsekség az onnan származó Leó pápa tiszteletére a város White Sox baseball stadionjában evangelizációs ünnepséget rendezett a hétvégén, amelyre a Szentatya angol nyelvű videó üzenetet küldött. Leó pápa ebben arra hívja a fiatalokat, hogy nézzenek szívük mélyére, mert leginkább ott találják meg Istent, és így a belévetett reményt a baráti kapcsolatokon keresztül tovább lehet adni másoknak. Szent Háromság vasárnapján köszönti a pápa a chicagói fiatalokat püspökeikkel együtt, hiszen Isten titka, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata az irántunk való szeretetének modellje is, a három személy a szeretet mélységében egyesülve közösségben él és megosztja ezt a közösséget mindnyájunkkal. A Szent Atya arra hívja a fiatalokat, nézzenek a szívükbe,
invite each one of you to look into your own hearts,
hogy abban ismerjék fel Isten jelenlétét, aki sokféle módon keresi őket, arra hívva, hogy megismerjék fiát, Jézus Krisztust, a Szentíráson át, talán egy-egy baráton, rokonon, ismerősön keresztül, akiket aztán segíteni, szolgálni is lehet ebben a szeretetben. Leó pápa szerint éppen a mások iránti szolgálatban fedezhetjük fel életünk igazi értelmét, amely felfedi, hogy Isten szeretete valóban meg tud gyógyítani minket, erőt adhat nekünk, amire szükségünk van, forrása lehet annak a reménynek, amire mindenkinek szüksége van az életben. Ezt túl kell lépnünk az önzéseinken, keresnünk kell a találkozás és a remény üzenete terjesztésének módját. Szent Ágoston azt mondta nekünk, hogy ha azt akarjuk, hogy a világ jobb hely legyen, akkor magunkkal kell kezdenünk, az életünkkel, a szívünkkel kell kezdenünk. Amikor most hívő közösségként összegyűltetek és felajánljátok az öröm és a remény tapasztalatát, szól a pápa üzenete, megtapasztalhatjátok ti magatok is, hogy a remény világító tornyai vagytok. Az a fény a horizonton valójában a Jézus Krisztusba vetett hitünk, és mi magunk is a remény üzenetévé válhatunk, hogy elősegítsük a békét és az egységet az egész világon. Szent Ágoston gyakran beszél a szív nyugtalanságáról, amelyet csak az Úrban lehet feloldani.
Szent Augustine speaks so often of our restless hearts, and says our hearts are restless until they rest in you, O God.
Leó pápa jelzi, ez a nyugtalanság nem rossz dolog, és nem szabad kioltani vagy akár érzéstelníteni az általunk érzett feszültségeket, nehézségeket. Éppen ezért kérte tőlük a Szent Atya, hogy a chicagói fiatalok nyissák meg szívüket Istennek, Isten szeretetének, annak a békének, amelyet csak az Úr adhat nekünk. Legyetek igazán áldottak, az Úr szeretete és békéje szálljon le rátok, családjaitokra, és adja meg nekik, hogy mindig a remény világító tornyai legyenek, a remény és a béke jelei az egész világon. Zárta a chicagói fiatalokhoz intézett videó üzenetét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet.
A nap verse.
Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelj el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelket feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök, szitáló halk szirom csodák. Rajtuk át Isten szól, jövök.
Reményik Sándor Csendes csodák című versét Sára Bernadett előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő, 1890-ben született Kolozsvárott, jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, Isten keresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Apréli Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
A nap imája.
Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szereteted kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fényesítsen és vigasztaljon, alázom meg és emeljen föl, égesse el tökéletességeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról, vezérelj azon az úton, mely neked tetszik, vezess, aki által akarsz, csak te légy az én mesterem. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a